Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünket az első Zsoltár első versének éneklésével kezdjük ezen a vasárnapon. Az első Zsoltár első verse így kezdődik, aki nem jár hitlenek tanácsán.
És meg nem hall a bűnösök után, hogy csúfolóknak nem ülő székében, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja mindéjjel nappal, ez ilyenember nagy boldog bizonnyal.
Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárunkat énekeljük további verseivel, a második, harmadik és negyedik verseivel. A második vers így kezdődik: mert ő olyan, mint a jó termőfa.
Mert ő olyan, mint a jó termőfa, mely a víz mellett vagyon plantálva, ő idejében meghozza gyümölcsét, és el nem szokta hullatni levelét. Eképpen amit az ember végez, minden dolgában megyen jó véghez. De nem igyen vannak a gonoszak, hanem mint az apró por és bolyvák, melyek a széltől széjjel ragadtatnak, így az ítéletben meg nem állhatnak. A gonoszok is, kik bűnben élnek, az igazak közt helyet nem lelnek. Mert az Isten ismeri útukat, az igazaknak érti dolgokat, azért mindörökké ők megmaradnak, de akik csak a gonoszságban járnak, azoknak nyilván minden vízotok, mert Istennek nem kell az ő dolguk.
A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása Istentől van, aki úgy szerette világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Foglaljuk el helyünket most, kedves testvérek, és hallgassuk figyelemmel hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 7. úrnapjának kérdés feleleteit olvasom a gyülekezet előtt, amelyek az ember megváltásáról szóló témakörben írattak számunkra. Ebben a témakörben foglalkoztunk azzal, hogy egyetlen egy közben járó van, aki az emberért közben járhat Isten előtt, ez pedig a mi Urunk Jézus Krisztus. A következőt kérdezzük. Amint elveszett Ádám által, úgy üdvözül-e Krisztus által minden ember? Nem, hanem csak azok, akik igaz hit által ővele egyé válnak, és minden jó téteményét elfogadják. Mi az igaz hit? Nem csak az a bizonyos megismerés, amelynél fogva igaznak tartom mindazt, amit Isten az ő igéjében nekünk kijelentett, hanem egyszer s mindaz a szívbéli bizalom is, melyet a Szentlélek az evangélium által gerjeszt bennem, hogy Isten nem csak másoknak, hanem nekem is bűnbocsánatot, örök igazságot és életet ajándékoz kegyelméből, egyedül Krisztus érdeméért. Mit szükséges hinnie a keresztény embernek? Mindazt, amit nekünk az evangélium ígér, amire minket, ami közönséges, kétségen felülálló keresztény hitvallásunk tételei tanítanak. Hogyan szól ez a hitvallás? Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvede, Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghala és eltemetteték, szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felméne a mennyekbe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy közönséges keresztjén anyaszentegyházat, szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Hitvallásunk tanítása után Isten igéjére figyelünk, amely a Királyok első könyvének 21. fejezetéből szól hozzánk. Királyok első könyvének 21. fejezetéből az első verstől kezdődően ezt találjuk megírva. Ezek után a következő dolog történt. A jezreeli Nábótnak szőlője volt Jezreelben, Samária királyának, Ahábnak a palotája mellett. Egyszer Aháb így szólította meg Nábótot. Add nekem a szőlődet, hadd legyen az veteményes kertem, mert közel van a házamhoz. Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát. Nábót így felelt Ahábnak. Az Úr őrizzen meg attól, hogy odaadjam neked atyai örökségemet. Aháb elkeseredve és haragosan ment haza a válasz miatt, amelyet a jezreeli Nábót adott neki, amikor ezt mondta, nem adom neked atyai örökségemet. Lefeküdt az ágyára, arcát befelé fordította, és nem evett semmit. A felesége Jezábel azonban odament hozzá, és így szólt. Mind keseredettel úgy a lelked, hogy semmit sem eszel. Ő így válaszolt, beszéltem a jezreeli Nábóttal, és azt mondtam neki, hogy adja nekem a szőlőjét pénzért, vagy ha úgy tetszik neki, szőlőt adok helyette. De ő azt mondta, nem adom neked a szőlőmet. A felesége Jezábel ezt mondta neki, hát nem te uralkodsz most Izraelben? Kelj föl, egyél és légy jókedvű, majd én megszerzem neked a jezreeli Nábót szőlőjét. Ekkor leveleket írt Aháb nevében, lepecsételte annak gyűrűjével, és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak. A levelekben ezt írta: hirdessetek böjtöt, és ültessétek Nábótot a nép élére. Vele szembe pedig ültessetek két hitvány embert, akik így tanúskodjanak ellene: átkoztad Istent és a királyt. Azután vigyétek ki, és kövezzétek agyon. A város polgárai, a vének és a nemesek, akik abban a városban laktak, úgy is tettek, ahogyan Jezábel megüzente nekik, és ahogyan a nekik küldött levelekben írta. Böjtöt hirdettek, és Nábótot a nép élére ültették. Oda jött a két hitvány ember is, leültek vele szemben, és ezeket a hitvány emberek úgy tanúskodtak Nábót ellen a nép előtt: átkozta Nábót Istent és a királyt. Ezért kivitték őt a városból, és agyonkövezték. Azután ezt az üzenetet küldték Jezábelnek: agyonkövezték Nábótot. Amikor Jezábel meghallotta, hogy agyonkövezték Nábótot, így szólt Jezábel Aháphoz: kelj föl, vedd birtokodba a jezreeli Nábót szöllőjét, amelyet nem akart pénzért neked adni, mert nem él már Nábót, hanem meghalt. Amikor Aháb meghallotta, hogy Nábót meghalt, fölkelt Aháb, lement a jezreeli Nábót szöllőjébe, és birtokba vette azt. Isten segítsen meg bennünket szent lelke által, hogy megérthessük ebben az órában is hozzánk való személyes üzenetét. Gyertek testvéreim, csendesedjünk el, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, dicsőítünk téged a te szavadért, kijelentésedért, és különösképpen is mindazokért a tanításaidért, amelyeket megérthettünk már itt a te házadban. Dicsőítünk téged azért, mert újból és újból szólítgasz bennünket, és kijelentésed által tanítasz bennünket a te igazságaidra. Köszönjük te neked, hogyha már érthetjük azt is, hogy a te igazságaid és kijelentéseid bennünket a boldog életre segítenek. Köszönjük te neked, hogyha már megajándékoztál bennünket hittel és bizalommal, hogy ne kételkedjünk te benned, és mindabban, amelyet te számunkra kijelentesz. De hadd kérjünk most téged arra, hogy emlékezzél meg rólunk, hiszen oly sokszor a mi hitünk kicsiny hitűséggé válik, oly sokszor meginog benned a mi bizalmunk, látván a világot, a történéseket. Könyörüljél meg rajtunk, és ragadj ki bennünket ebben az órában is, ebből a mi kicsiny hitűségünkből, vagy éppen hitetlenségünkből, és könyörüljél meg rajtunk, hogy megértsük újra azt, hogy aki téged megtalált, azé az élet. Kérünk téged, taníts bennünket szent lelked által, igaz, tiszta, világos titkaidat fedd föl előttünk, és adjad, hogy mindaz, ami bennünket zavarna, abban, hogy a te titkaidat megértsük, most hadd kerüljön távol innen ettől a helytől. Rontsd le azokat a gondolatokat, amelyek elvinnének, elragadnának bennünket értelmünkben, innen te tőled, a te lábaidtól, és engedd, hogy tereát figyelhessünk, és tőled vehessünk igaz mennyei beszédet. Hisszük, hogy van hatalmad arra, hogy megcselekedjed ezt most velünk, és úgy láttad jónak, hogy ezen a mostani vasárnapon, ebben az órában itt legyünk, ezen a helyen, mert itt van üzeneted és beszédet hozzánk. Hadd legyen kész a mi szívünk meghallani téged, fogadj kegyelmedbe, és segíts meg bennünket, hogy mi is befogadhassunk téged. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 373. dicséretünket keressük ki. A 373. dicséretünknek énekeljük az első, valamint a negyedik versét. A 373. dicséretünk első verse így kezdődik, Jövel teremtő szent lélek.
Szent lélek, és híveiddel légy bélek, szent ajándékiddal szívek, újuljon és teljesedjék. Gerjesz világot elménkben, Önny szeretetet szívünkben, erősíts minket hitünkben, és nagy erőtlenségünkben.
Kedves testvéreim, Isten igéjét a már olvasott szakasz folytatásából olvasom, a Királyok első könyvének 21. fejezetéből a 17. verstől kezdődő szakasz, ahol ezeket találjuk megírva. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez, eredj, menj el Ahab izraeli király elé, aki Samáriában lakik, de most éppen a Nábót szőlőjében van, ahová azért ment, hogy birtokba vegye. Így beszélj hozzá. Ezt mondja az Úr, öltél, és még birtokot is szereztél? Azután így beszélj hozzá, ezt mondja az Úr, ahol a kutyák felnyalták Nábót vérét, ugyanott nyalják fel a kutyák a te véredet is. Ahab így felelt Illésnek, rám találtál ellenségem. Ő ezt mondta, rád találtam, mivel arra adtad magad, hogy olyat tégy, amit rossznak lát az Úr. Ezért én veszedelmet hozok rád, és kisöpörlek téged. Kiirtom Izraelből Ahab férfi utódait, apraját, nagyját. Olyanná teszem házadat, mint Jeroboámnak, a Nebát fiának a házát, és mint Baásának, Ahija fiának a házát a bosszantásért, mert felbosszantottál, és vétekbe vitted Izraelt. Jezáberről pedig, így szól az Úr, a kutyák eszik meg Jezábelt Jezreel falánál. Aki Ahab hozzátartozói közül a városban hal meg, azt a kutyák eszik meg, aki pedig a mezőn hal, azt az égi madarak eszik meg. Nem volt senki más olyan, aki annyira ráadta volna magát annak a cselekvésére, amit rossznak lát az Úr, mint Ahab, mert félrevezette a felesége Jezábel. Igen utálatos dolgokat művelt, követte a bálványokat egészen úgy, ahogyan az emmóriak tették, akiket kiűzött az Úr Izrael fiai elől. Amikor Ahab meghallotta ezeket a szavakat, megszaggatta a ruháját, a testére zsákruhát öltött, böjtölt, zsákruhában is hált, és csöndesen járt kelt. Ekkor így szólt az Úr igéje a tisbei Illéshez, látod, mennyire megalázta magát előttem Ahab? Mivel megalázta magát előttem, az ő idejében nem hozom rá azt a veszedelmet, majd csak a fia idejében hozok veszedelmet a házára. Kedves testvérek, a gyerekek jelezték, hogy már milyen jó tudják Ahab történetét, mert 4. vasárnapja, hogy ezt olvassuk, de úgy gondolom, hogy legalább lesz egy olyan bibliai történet, ami jól beivódik az ő tudatukba, gondolatukba, és nem fogják úgy idézni, vagy elmondani, amikor ez tőlük kéretik, ahogyan ez nincs leírva a Bibliában, mert sokszor hallani érdekes dolgokat közismert bibliai szakaszokkal kapcsolatban is. Olvassuk ezt a történetet, és foglalkozunk ennek a történetnek a kapcsán, most 4. és egyben utolsó vasárnap a felelősség kérdésével. Felelősnek lenni azt jelenti, hogy számadási kötelezettsége van annak, aki felelős. Nábót történetét olvasva vizsgáltuk ezt a kérdést, hogy ki miért felelős, milyen felelősséget hordoz ebben a történetben, és arra látásra jutottunk, hogy mindenkinek van felelőssége ebben a történetben. Hallottunk Nábótról, aki az örökösök felelősségét viseli és hordozza azért a földért, amelyet Isten adott az ő őseinek, az ő népének, és amellyel Isten előtt kell neki elszámolnia. Aztán hallottunk a közösség felelősségéről, akik azért felelősek, mert hitelt adtak hiteltelen embereknek, igaznak nyilvánítottak, igaznak fogadtak el egyértelmű hazugságokat, és megsértették az Isten törvényét is, amikor jogtalanul emeltek kezet Nábótra, és kövezték meg őt és a családját. És aztán a harmadik vasárnap találkoztunk Akáb és Jezábel személyével, az ő felelősségükről is beszéltünk, hiszen nem tartották tiszteletben Nábót döntését, megsértették ők is Isten törvényét, amikor kívánság gyúlt Akáb szívében, és ebből a kívánságból aztán az született meg, hogy hazugságra kényszerítették Jezreel lakóit, és ahogyan ezt Illés mondja Akábnak, öltél. Azzal, hogy Akáb birtokba vette Nábót szőlőjét, azt a felelősséget is hordozza, hogy legalizálja a nép előtt Jezábel aljas cselekedetét, és úgy tesz azzal, hogy birtokba veszi ezt a darab földet, mintha semmi sem történt volna. Tulajdonképpen, amikor ezt a történetet olvassuk, akkor azt is mondhatnánk, hogy egy társadalmi keresztmetszetet ad elénk a Szentírás, amelyben a különböző résztvevők felelősségét láttatja velünk ez a történet. Látunk ebben a társadalmi keresztmetszetben egy polgárt, aki Nábót, látunk egy közösséget, amely ővele együtt él, amely közösségnek ő is tagja, és látjuk a hatalom aktuális képviselőjét, vagy képviselőit, Akábot és az ő feleségét, Jezábelt. És ahogy tovább olvasuk ezt a történetet, föltűnik ebben a sorban még egy személy, aki mellett nem mehetünk el szó nélkül, mert őnek is van felelőssége ebben a történetben. Ebben a társadalmi keresztmetszetben föltűnik előttünk az Isten embere, akit Illésnek hívnak. Van-e dolga egy ilyen helyzetben, egy ilyen szituációban az Isten emberének? Szóljon, vagy hallgasson? Ha szól, akkor könnyen rávágják, hogy politizál, mert egyértelmű, hogy a király ellen és a közösség ellen kell szót emeljen. Szóljon, vagy ne szóljon? Megjelent a lelki szemeim előtt ez a történet, mintha ma játszódna, és sajnos azt a hangot véltem erre a kérdésemre hallani válaszként, ezt mondaná ma élő keresztjének többsége, azt gondolom, hogy hallgassunk. Nem a mi dolgunk ez. Ez Nábót dolga, a falujának a dolga, meg Akáb és Jezábel dolga. Nem kell nekünk ebbe a történetbe beleütni az orrunkat. Talán ma a legtöbb keresztjén erre az álláspontra helyezkedne. Nincs nekünk felelősségünk ebben a kérdésben. Nem mi indítottuk ezt a dolgot, nem is mi vittük végbe úgy, ahogy ez történt. Jobb ettől nekünk távol maradni. De láttuk, hogy ebben a történetben mindenkinek van felelőssége, aki erről a történetről tud, akár úgy, hogy részt vesz benne, akár úgy, hogy tudomást szerez róla. Így az Isten emberének, Illésnek is van felelőssége. És ma ezt szeretnénk egy kicsit körbejárni. Miért felel Illés, testvérek? Az Isten emberének minden időben, az ószövetségi időkben az volt a dolga, hogy Istent képviselje. Istent képviselje a beszédével, a cselekedeteivel, az életével, a megjelenésével. Istent képviselje azok között, akik közé hivatott és küldetett. Prófétának is hívták az Isten embereit, a prófétáról pedig mindenki tudta azt, hogy a próféta Istennel van kapcsolatban, és az Istentől kapott kijelentésnek a továbbadója, kihirdetője. Mindig fontos volt az, hogy a próféta mit mond. Mert hogy az emberek hitték és tudták, hogy a próféta beavatott személy, méghozzá az Isten világába, az Isten titkaiba beavatott személy, aki ha megszólal, olyasmit mond, amit mások nem tudnak, nem látnak. Tudták, hogy a próféta nem a magáét mondja, hanem az Istenét mondja. Az Istentől kapott kijelentést adja tovább. Ezért is hívták a prófétákat egy másik kifejezéssel látó embereknek. Látó embereknek, akik átadták az Úr látását, az Úr üzenetét. Magyarán szólva, ha most Isten emberének a felelősségét firtatjuk, akkor tulajdonképpen az a kérdés, hogy Istennek van-e szava mindahhoz, ami itt zajlik? Ez a kérdés. Hogy Istennek van-e erről az egészről valamiféle véleménye és mondani valója? Mert ha az Istennek nincs mondani valója, akkor Illés nem beszélhet. De ha az Isten kijelent valamit Illésnek, amit mások nem látnak és nem tudnak, akkor Illés felelőssége az, hogy a neki adott kijelentést továbbítsa és továbbadja. Azt gondolom, hogy minden józan gondolkozású ember, aki ezt a történetet valaha elolvasta és elolvassa, fölteszi azt a kérdést, hogy hát nincs itt Isten. Hát ez mégis az ő népe, Izrael, ez a zsidóság, az Isten választott népe. Vérlázító lenne bárhol a világban ez a történet, de pont a zsidók között, pont Izraelben, Isten népe között, hát nem lát az Isten? Hol van az Isten? Nem tesz igazságot az Isten? Mert úgy tűnik ebben a történetben, hogy mindenki úgy csinál, mintha nem történt volna semmi. A történet megy előre, Nábótot családjával együtt lekaszálják, a közösség csöndben van, elvégezte a dolgát, Aháb meg lemegy, és birtokba veszi a szőlőt. Hát megtörténhet ez? Testvérek, abban a pillanatban, amikor tovább olvassuk ezt a történetet, azt látjuk, hogy Istennek van véleménye arról, ami itt zajlik. Istennek van látása, van szava és van üzenete, amit valakinek tolmácsolnia kell. És ez a valaki nem lehet más, csak az ő embere. A próféta, a látó ember, aki beavattatik az Isten látásába. És itt van Illés felelőssége. Továbbadja-e, kihirdeti-e azt, amit Isten számára kijelent? Hát nézzük meg, mi az Isten véleménye, amit Illésnek tovább kell adni. És mi az Isten látása erről a szituációról, erről a helyzetről. Az Isten azt üzeni, és azt mondja, hogy én tudok mindenről. Én mindent látok. Én ismerem a valóságot. Ez az Isten üzenetének az első része, hogy én nem vagyok vak. Nem mentem szabadságra, nem aludtam. Én tudok mindenről, ami Jezreelben lejátszódott. Tiszta a kép előttem. Ennek a történetnek mind a két oldalát ismerem. Ismerem azt az oldalát is, amelyet az emberek látnak és gondolnak, hogy ez a Nábót, ez egy Isten és király szidalmazó ember volt, és ezért joggal meg kellett kövezni, és hát a király, akit megsértett, birtokba vette a szőlőjét, azt mondja Isten, ismerem ezt az olvasatát is ennek a történetnek, és ismerem a másik olvasatát is, azt, ami a háttérben zajlott. Tudok Jezábelről, tudok a mesterkedéséről, tudok a fölbújtásról, a hamis tanúzásokról. Mert mit mond Isten? Azt mondja, öltél, és még birtokot is szereztél. Tudom, hogy ez a valóság. Nem az a valóság, hogy Nábót, Istent és a királyt szidalmazta, hanem az a valóság és az az igazság, hogy te öltél, és így szereztél birtokot. Azt mondja Isten, hogy én mindenről tudok, mert te olyat tettél, amit rossznak lát az Úr. Azaz azt üzeni Isten Akábnak és Jezábelnek, hogy ti megsértettétek a törvényemet, és én erről tudok. Én erről tudok. Olyan dolog ez, mint a régi időkben a határ, az országhatár, ahol föl voltak állítva homoksávok, meg botlódrótok, és aki át akar gyalogolni a határon, talán nyugodt szívvel ment, mert észre se vette, hogy egy hajszál vékonyságú drótba beleakadt a lába, ami elszakadt, és bent a határőrségen jelezte egy eszköz, hogy valaki mászkál ott, ahol neki nem kellene. Az illető még nem tudta, csak azt vette észre, amikor hirtelen körülvették a katonák. Hát Akáb is így van, hogy megsérti az Isten törvényét, és lehet, hogy úgy gondolja, hogy ezt nem vette észre senki. De Isten azt üzeni, hogy én mindenről tudok. Én tudom, hogy te mit tettél. Mit csinál Isten ebben a helyzetben, testvérek? Mert ez az Isten üzenete. Mit csinál Isten? Isten elhatárolódik attól, amit Akáb és Jezábel tettek. Isten azt mondja, hogy én nem azonosulok ezzel, amit ti műveltetek, és ezért Isten ítéletet hirdet. Azt mondja, és ezt üzeni Akábnak, veszedelmet hozok rád és a te házadra, kisöpörlek téged, és kiírtom a te utódaidat. Megítéltelek, és az ítéletet végre is hajtom rajtad. Ez lesz az, amit én most teszek, Akáb. Ez lesz, amit én most teszek, Jezábel. Én elválasztom az igazat a hamistól, a jót a rossztól. Ezt üzeni az Isten. A rosszat és a hamisat elvetem a színem elől. És nem tarthatja azt meg senki és semmi. Ezt látja az Isten. Ezt a látását osztja meg Illéssel. És Illés felelőssége most az, hogy Istent helyesen képviselje Akáb és Izrael népe előtt. Látásban, szólásban, megjelenésben. Illés se többet, se kevesebbet nem tehet ennél. Értsük ezt meg. Se többet, se kevesebbet nem tehet annál, mint amiben Isten őt beavatta. Megkeresi Akábot, és átadja Isten üzenetét. Akik olvassák ezeket a bibliai részeket, azoknak föltűnhetett az, hogy Illés ebben a találkozásában harmadszorra találkozik Ahábbal, és minden eddigi találkozásuk úgy nézett ki, hogy valami ítélet volt benne Ahábra, Jezáberre, az ő szinkretizmusukra, hatalomgyakorlatukra nézve. Nem véletlen Aháb üdvözlete, amivel Illést fogadja. Mert mit is mond Illésnek? Azt mondja, hogy rám találtál ellenségem. Rám találtál ellenségem. Ez nem egy szívélyes üdvözlet. De nem véletlen, hogy Aháb így köszönti Illést. Nem szereti Illést. Mert tudja, hogy amikor Illés megjelenik, és elkezd beszélni az Isten nevében, ott mindig valami ítélet fog következni. Politizál Illés? Mit csinál most Illés, testvéreim? Elmegy az uralkodóhoz, és átad neki egy üzenetet. Politizál Illés? Vagy nem politizál? Azt gondolom, hogy a szó legszorosabb értelmében politizál Illés. A közösségért fáradozik az Isten nevében. Milyen közösségért? Azért a közösségért, amely ott kellene, hogy legyen a népe és Isten között, és azért a közösségért, amely ott kellene legyen a népe tagjai között, és amely közösség most minden területen sérült és szenved. Most ezért kell eljönnie Illésnek, és ezért kell szólnia. Könnyű ez a küldetés, testvérek? Könnyű ez a küldetés egy ilyen embernek? Egyáltalán nem. De értsük meg, hogy Illés nem teheti meg, hogy hallgat. Mert az Isten beavatta őt a látásába. Illésnek beszélnie kell. Illés nem teheti meg, hogy megmásítja az Isten üzenetét. Nem finomíthatja ezt az üzenetet Illés. Ezt úgy kell átadni, hogy Isten a szívére helyezte, és ezt az ítéletet nem is túlozhatja el Illés. Nem mondhat olyat Illés, amit Isten nem mondott. Nem lőhet túl a célon. Istentől jövő bátorság és Istentől jövő józanság az, amire itt az Isten emberének szüksége van, hogy a küldetését felelősség teljesen el tudja végezni. Illés megteszi ezt úgy, ahogyan Isten a lelkére köti, ahogy Isten őt beavatja, ezért amikor Illés felelősségét vizsgáljuk ebben a történetben, akkor Nábóthoz hasonlóan azt kell, hogy mondjuk, hogy Illés felelősen tudott cselekedni. Felelősen tudott cselekedni. Számon kérhető, mert számot tud adni arról, amit Isten rábízott. Kedves testvéreim, minden vasárnap kerestük és kutattuk ennek a történetnek az aktualitásait, és ezt ma is szeretnénk különösen is megtenni, még röviden, hiszen a társadalmi keresztmetszet az ma is hasonlóan néz ki. Vannak polgárok, van kisebb, szorosabb, bővebb, tágabb, lazább szövetség, közösség, vannak olyanok, akik hatalmat gyakorolnak, és a társadalmi keresztmetszetnek a részei ma is az Isten emberei. Kik az Isten emberei? Könnyen rá szoktuk vágni, hogy ezek bizonyára lelkészek. Ők az Isten emberei. De testvérek, azt gondolom, hogy ez egy részigazság csak, hogy ebben a világban a keresztjének között csak a lelkészek volnának az Isten emberei. Mert úgy látom, hogy mi mindannyian az Isten emberei vagyunk a magunk helyén. Mindannyian felelősséget hordozunk ebben a tekintetben, a magunk helyén, a magunk idejében. Mert Jézus, akiről bennünket keresztjének neveznek, azt mondta, hogy ti az én tanúim lesztek. Ezt nem csak néhány embernek mondta, hogy ti az én tanúim lesztek, hanem a követőinek mondta, a tanítványainak mondta, hogy ti az én tanúim lesztek. Testvérek, mindenki, aki Jézus Krisztus követője, szívből és nem színből, ebben a mai világban az Isten embere. Mai illések vagyunk mi, akik Jézus Krisztust követjük és szeretjük. Urunk, élő Úr, a hitvallásunkban megvalljuk, hisszük, vállaljuk mindenki előtt, hogy a mi Jézus Krisztusunk ott van a mennyben, mert feltámadott. A mi Urunk beszélő Isten. Ha nem beszélne hozzánk, akkor nem volna miről beszélnünk. Ha az Isten kijelentése nem volna a kezünkbe, akkor üres fecsegés volna minden, amit a templomokban teszünk. A minden, amit a csendességünkben gyakorlunk. Ez az Isten beszéde, az élő Isten élő és igaz beszéde. És ez az Isten ma is azt mondja, tudok a te dolgaidról. Tud az ön népének dolgairól, és tud e világ dolgairól is. És a mi Istenünknek van véleménye, és van szava ezzel kapcsolatban. Hallgassunk, vagy szóljunk? Beszéljünk, vagy ne beszéljünk? Kedves testvéreim, nekünk Istent kell képviselnünk, mai keresztjéneknek is. Egy nagy kísértés a mai kereszténység felé, hogy a saját véleményét képviseli ebben a világban, ebben az országban. A saját véleményét képviseli, és elfelejtkezünk arról, hogy Isten embereiként nekünk Isten szavát és rendjét kell képviselnünk. Testvérek, ma is ez a döntő kérdés, nem az, hogy nekem mi a véleményem, ma is az a döntő kérdés, hogy Istennek mi a szava, mi a véleménye arról, ami itt folyik, ami a te életedbe folyik, ami a közösség életébe folyik, ami az ország életébe folyik. Az a kérdés, hogy Istennek van-e véleménye erről, és ha van, akkor mi a véleménye erről? Úgy gondolom, hogy Istennek minden időben, így most is van véleménye. Istennek az a véleménye, hogy törvénysértés folyik. Tudjuk, hogy köztörvénysértés is folyik. Egyre jobbra buknak elő ezek az ügyek ebben az országban, hogy különböző szinteken mindenhol sérül a törvény. De ennél egy sokkal magasabb rendű törvény sértése folyik, ez pedig az Isten törvénye, amelyen át és keresztül gyalogol a modern világ embere, mintha nem volna. Testvéreim, Isten azt üzeni ma is, hogy mindent lát, és mindenről tud. Még akkor is, hogyha az emberek ezt elfelejtik és elfelejtjük. Ha úgy teszünk, mintha semmi sem történne, Isten azt mondja ma is az ő gyermekeinek, hogy mindent tudok, és ezt a világ tudomására kell hozni, hogy az Isten törvénye sérül, és az Isten ezt nem hagyja szó nélkül. Milyen szomorú, hogy a keresztjének ma ebben a világban nem veszik komolyan az Isten törvényét. Nem kezelik élőnek, aktuálisnak az Isten törvényét, pedig az Isten érzékeny a törvénye megsértésére. Milyen szomorú az, hogy sokszor a keresztjének vágják a sutba az Isten törvényét, az Isten akaratát. Mindegy, hogy mit akar az Isten, nem érdekel, mert én így gondolom, én így látom jónak. Felelősek vagyunk, hiszen Isten kezünkbe adta a kijelentést, az ő törvényét, igazságait, és ez a mi látásunknak az alapja kell, hogy legyen. Nem véletlen, testvérek, hogy az ördög pontosan az Isten törvényét kezdi ki. Pontosan az Isten törvényét kezdi ki. Az egyházban is. Á, nem kell már hinni a csodákban. Nem kell hinni az írás ihletettségében. Nem kell hinni a bibliai történetekben. Mesék azok. És ezeket nem az ateista világ terjeszti, hanem sokszor keresztények terjesztik. Nem úgy van az. Nem úgy van az már, ahogy a Szentírás megírta. Az ördögnek ez a célja, hogy érzéketlenné tegyen bennünket az Isten törvényére. És akkor jaj nekünk, de jaj azoknak is, akik között élünk. Jaj nekünk, ha nem látjuk, testvérek, hogy hol sérül az Isten törvénye, mert az Isten törvénye ma is sérül. És ha nem látod, az nem azért van, mert az Isten törvénye nem sérül, hanem azért, mert nem ismered az Isten törvényét. Hadd buzdítsalak benneteket arra, hogy imádkozó szívvel, alázattal kutassuk tovább az írásokat. Ismerjük meg azt, hogy mi az Isten törvénye. Mert ma ebben a kis országban az egyik legnagyobb baj, hogy nem tudjuk, hogy mi az Isten törvénye, és érzéketlenek vagyunk erre. A legtöbbször olyanok vagyunk, mint akik ott voltak Akáb idejében, mintha semmi nem történne. Itt lehet hazudni, lopni, mindent lehet. Elvenni az emberektől azt, ami őket megilleti, tönkretenni családokat, generációkat, mindent lehet, és mindenki érzéketlen. Miért? A keresztjének is érzéketlenek, mert nem ismerik az Isten törvényét, az Isten jó és igaz törvényét. Hadd buzdítsalak benneteket arra, hogy mindig ilyen szívvel üljetek le, mindig ilyen szívvel jöjjünk itt össze, hogy Urunk, mutasd meg nekünk a te törvényedet, a te igazságodat, hogy érzékenyebbé váljon a mi szívünk és lelki ismeretünk, megérteni azt, ami ebbe a világba vakvágány, ami nem vezet sehova, vagy ami éppen veled szembe ment. Micsoda veszély. Azt mondta Jézus az ő követőinek, ti vagytok a világ világossága. Testvérek, ha mi nem világítunk sehogy, akkor ebben a világban sötét van. És ha azt kutatjuk, hogy ebben a világban miért van sötét, akkor kezdjük önvizsgálattal. És valljuk meg azt, hogy talán azért van sötét, mert mi magunk sem világítunk. Nem abban a küldetésben járunk, amelyben járnunk kellene. Istennek véleménye van. Azt mondja, ma sem hunyok szemet semmilyen törvényszegés és törvénysértés fölött, ahol az emberek az én törvényemet sértik, és ítélet is zajlik. Vak az, aki ezt nem látja, testvérek, hogy ítélet is zajlik, hogy az emberiség magát számolja föl. Vakok vagyunk. És ha megkérdezzük magunktól, hogy miért olyan az unoka, miért olyan a gyerek, akkor legelsősorban azon gondolkozzunk el, Isten szín előtt alázatta elcsendesedve, hogy miért lenne más. Kapott-e tőlünk mást? Jaj, de sokan azzal áltatják magukat, hogy hát én megkereszteltem, hát én tettem ennyit az ügy érdekében, megkereszteltem, én küldtem hitoktatásra, konfirmációra, én megtettem mindent. Testvérek, ítélet is zajlik, ami körülöttünk van, amit látunk, az azért olyan, mert nem álltunk a helyünkön. És a fiatalabb generációnak hadd mondjam, hogy még ennél is rosszabb lesz, ha nem állunk a helyünkre. Még ennél is rosszabb lesz. Ítélet zajlik, ahol az ember felszámolja önmagát. Egyik öli a másikat, amit kitalál azért, hogy jó legyen, tönkreteszi az életét. Jaj nekünk, ha nem rettenünk meg attól, hogy Isten ma sem tűri el törvénye megsértését. Isten ma is elítél és megítél minden törvényszegést, és elhatárolódik ezektől. Annak, ami a földön van, testvérek, leginkább az az oka, hogy az emberek Istent elvetették. Annak, ami a mi országunkban van, leginkább az az oka, hogy Istent elvetették az emberek. Nem kell az Isten, és most az Isten ítélete zajlik. Ennek vagyunk tanúi, és ez rosszul esik. Félünk ettől. De pontosan kell ennek az igazi okait látni, és látni kell ebbe a magunk felelősségét. Arra bátorítalak benneteket, hogy gyertek, kérjünk Istentől bátorságot és józanságot. Mert mindenki, aki ma Krisztusról kereszténynek vallja magát, el fog számolni. Azzal fog elszámolni, hogy a maga idején, a maga helyén képviselte Urát. Mondta-e azt, amit Isten a szívére helyezett, amit Isten a szívébe írt? Tanúja volt-e Jézus Krisztusnak, családban, gyülekezetben, társadalomban? El fogunk mindannyian ezzel Isten előtt számolni. És ha Isten kegyelmes hozzánk, és mi hűséggel járunk, akkor járhatunk majd jó gyümölcsöket. Ha nem járunk hűségben, akkor látni fogjuk a mi engedetlenségeinknek keserű gyümölcseit. Isten mentsen meg ettől bennünket. De milyen jó, hogy kérhetünk tőle bátorságot, és egyben józanságot is. Az 50. Zsoltárt énekeltük az elmúlt vasárnap, az erős Isten uraknak ura. Mi neki tartozunk számadással, az urak urának, és tőle kapunk bátorságot is, az urak urától, ezért nem félünk. És ezért nem kell rettegnünk. Ajánlom a testvérek figyelmébe a 73. Zsoltár olvasását, legyen ez egy kis házi feladat délutánra, a 73. Zsoltár elolvasása, amelyben egy ember, aki szenved attól, amit lát maga körül, őszinte vallomást tesz. Mert fáj neki az, ami körülötte zajlik. Majd, hogy nem az irítség fogja el, mert ő noha istenfélő, a környezetében az istentelenek jobban élnek. De azt vallja ebben a Zsoltárban, hogy bementem az Isten szent helyébe, és megértettem azoknak sorsát. És abban a Zsoltárban valami más hang szólal meg ezután. Mert látásra jutott ez a Zsoltáros az Isten szent helyébe. Hívlak benneteket az Isten szent helyébe, ahol kitisztul a mi látásunk, és eltűnik a szemünkből és a szívünkből minden irítség, amelyel azokat irigyeljük, akiknek most jól van dolguk, de majd egyszer az örök veszedelembe kerülnek. Adja Isten, hogy megtisztuljon a mi látásunk, és tudjunk az ő mértéke alapján különbséget tenni jó és rossz között. Hiszem, hogy megsegít ebben bennünket. Amen. Énekeljünk most a 259. dicséretünk éneklésével, válaszoljunk Isten igéjére. A 259. dicséretünk első két versét énekeljük. Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam.
Benned bíztam, Uram Isten, soha ne gyaláztassam. Ha te szent igazságodért, kérlek szabadítassam. Éjjel-nappal könyörgök, halld meg én kérésemet. Nincs én ékem segítségem, Uram, te légy oltalmam. Bátorságom vagy én nékem, és örök bizodalmam. Hajtsd hozzám te füledet, siess tarts meg engemet.
Gyertek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy emlékeztetsz bennünket személyes felelősségünkre, amelyet hordozunk azáltal, hogy tanúiddá tettél bennünket. Adjál a mi szívünkbe bátorságot az igazság képviselésére, megélésére, továbbadására. és adj a szívünkbe igaz vágyakozást a te törvényednek még jobban való megismerésére, és az abban való igaz életre. Köszönjük, hogy meg tudsz bennünket segíteni, hiszen te vagy az uraknak ura, Jézus Krisztus néked adatott minden hatalom menjen és földön, adj, hogy ne kételkedjünk benned, a te megtartó erődben, amelyel hordoztad a te embereidet évezredeken keresztül, és amely erővel hordozni is fogod a világ végezetéig a te népedet minden körülmények között. Köszönjük neked hálaadással azokat, akik a te embereiddé lettek kegyelmedből, és hirdették nekünk a te törvényedet. És hadd köszönjük meg azt is, ha ezt mi magunk is tehetjük. Adjad, hogy hadd terhelődjön ennek a felelőssége egyen-egyenként mindannyiunkra, hogy ne szégyeljünk téged és a te evangéliumodat, Jézus Krisztus, hanem hadd tudjuk hirdetni az emberek között a te igazságaidat és törvényeidet, amely által megtartatunk mind magunk, mind azok, akik hisznek ebben. Köszönjük te neked ezt a közösséget, ahol bátorságot akarsz önteni a mi szívünkbe. Adjad, hogy az elkövetkezendő héten, hetekben hadd legyünk alázatosan te előtted kérve és kutatva a te véleményedet, látásodat, hogy jó döntéseket tudjunk hozni, és hogy jól tudjunk téged, a te igazságaidat képviselni itt a mi országunkban. Kérünk, hogy így segítsél meg bennünket. Fogadd a mi hálaadásunkat azért, mert kegyelemmel hordoztál. Köszönjük te neked újszülöttjeinket, köszönjük te neked örömeinket, amelyeket abban adsz, hogy családok bővülnek és növekednek. Így osztozunk örömmel presbiter testvérünkkel a te színed előtt, és így könyörgünk is egyúttal az édesanyáért. Állj mellé, és segítsed meg őt nehézségeiben. De kérünk téged gyászoló testvéreinkért, indíts a mi szívünket arra, hogy az ő terheiket hordozzuk imádságban, vagy odaállással melléjük. És kérünk téged így beteg testvéreinkért is, emlékezzél meg róluk is, hogy betegségükben és minden szükségükben hadd tudjanak tere áttekinteni, aki a gyógyítás ura is vagy. Kérünk, Urunk, hogy ne felejtkezz meg rólunk, hanem tégy jót velünk, és adjad, hogy hálaadásra és még nagyobb elkötelezéssel követhessünk téged. Amen. Imádkozzunk úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mi vélünk. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassátok meg a hirdetéseket. Hirdettem, hogy ma délután 3 órai kezdettel ifjú és kisgyermekes házaspárok óráját tartjuk. Gyülekezeti termünkben majd utána 5 órától a hitoktatók alkalmára hívogatjuk a gyülekezetünk hitoktatóit és gyermek munkásait. A jövő héten minden a megszokott rendben zajlik közöttünk. Kedden 5 órakor gyülekezeti hittanórát, 6 órakor gyülekezeti bibliaórát tartunk, majd este 8 órakor felnőtt konfirmációs órát. Pénteken várom a konfirmandusokat a szokott időben és az ifjúságot is, és a férfi testvéreket szeretettel hívogatjuk este 8:30-ra pénteken egy szólam próbára. Jövő vasárnap rendünk szerint 9:50 órakor tartunk Isten tiszteletet, és azzal párhuzamosan minden gyermek számára gyermek Isten tiszteletet. Szeretettel hirdetem újólag a testvérek között gyülekezeti csendes hetünket, amelyre a nyár folyamán kerül sor. Július 18-ától 24-ig leszünk együtt. Isten, ha megsegít bennünket egy csendes hét keretében, vasárnap vacsorától szombat ebédig. Nagy szeretettel hívogatjuk erre a csendes hétre a testvéreket, és azt kérjük, hogy aki szeretne jönni, jelentkezzen. Helényi Emil és felesége Szilvia az, aki ezt a jelentkezést bonyolítja. Itt az iratterjesztés környékén megtaláljuk őket istentisztelet előtt, meg istentisztelet után is. Ők elmondanak nekünk mindent, amit szükséges tudni. Legfőképpen azonban hadd helyezzem a testvérek szívére azt, hogy akik jelentkeznek, azok legyenek szívesek előleggel megerősíteni szándékukat. Ennek az összegét 5000 forintban határoztuk meg, azért, mert a szálloda is kér tőlünk előleget, amit be kell fizetnünk. A legdrágább részvételi díjat mondom, ennél csak olcsóbb részvételi díjak vannak, 28.600 forint. Akit érdekel, hogy melyik kategóriába esik, keresse Emilt és Szilviát, kapni fog egy ilyen kis lapocskát, és ki kutathatjuk rajta, hogy nekünk melyik összeget kell fizetnünk. Lehetőség van előre befizetni kisebb összegeket is, ezt regisztráljuk, de ha valakinek úgy tetszik, akkor ott is befizetheti majd az előlegen kívüli részt. Hirdetem a testvéreknek, hogy lassan a személy jövedelem adó bevallások ideje következik, illetve zajlik. Hadd bátorítsuk és kérjük a testvérektől azt, hogy levont adónk 1%-ával támogassuk a református egyházat, másik 1%-ával lehetőségünk van, és ezt is kérjük a Békásmegyeri lakótelep templomépítése alapítvány támogatni. Aki ebbe beleesik, mert adózik, van adója, azt kérem, hogy vigyen el egy lapocskát onnan az énekes könyvek asztaláról. Minden szükséges tudnivaló ezeken a lapocskákon, rendelkező nyilatkozatokon föl van tüntetve. Végezetül annyit hirdetek a testvéreknek, hogy hónap második vasárnapja van, amikor gyülekezetünk, hadd mondjam így hálatelt szívvel, egyre csökkenő hitelére adakozunk. Az elmúlt havi adományokat nagy hálaadással és Isten előtti értetlenséggel is hadd hirdessem, de most pozitív értelemben 610.100 forint összeg jött össze január hónap folyamán. Isten áldása legyen rajtunk és az adakozókon is. Nagy csoda ez, azt gondolom, remélem nem csak nekem, hanem a testvéreknek is. Az Úr legyen és maradjon gyülekezetünk őriző pásztora. Kedves testvérek, zárjuk Isten tiszteletünket énekléssel. Visszavezet ez bennünket az ige üzenetéhez. A 498. számú dicséretünket keressük ki, és ennek a dicséretnek énekeljük az 4. és 5. versét. A 498. dicséretünk 4. verse így kezdődik: a te erőd, ó mindenható, légyen nekünk ma is.
Végasztalunk, ha szomorkodunk, Szent nevedben.